Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
A mai témánk gyakorlatilag mindannyiunkat érint. Érezzük-e ma a holnap felelősségét? Mit tehetünk, vagy mit kellene tennünk egyénileg a környezetünk, a természetünk védelméért? Gyakorlatilag a saját jól felfogott érdekünkben, nem is beszélve az utánunk következő generációkról. De ne szaladjunk ennyire előre. Vendégem a stúdióban dr. Valko Orsoly, a kutatónő, aki a L'Oréal UNESCO a Nőkért és Tudományért díját először is elnyerte 2014-ben, valamint elnyerte most 2023-ban. És a természetes gyepek megőrzésével, helyreállításával foglalkozik már közel 20 éve. Orsi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm, és köszöntöm a hallgatókat.
És hát egyből akkor meg is ragadnám az alkalmat, hogy gratuláljak, de hát azért ez nem csak arról szól, hogy megnyerted ezt a díjat, hanem dupláztál, ami azt gondolom, hogy eddig példanélküli.
Nagyon köszönöm a gratulációt. Igen, nagyon meglepődtem, és nagyon örültem neki, hogy másodjára is megnyertem ezt a nagyon rangos díjat. Ez óriási megtiszteltetés, és egy visszatekintésre is nagyon jó alkalmat adott. Tényleg belegondolva abba, hogy az elmúlt 9 évben milyen sok új dolgot kezdtünk, új csoportom lett, nagyon-nagyon szeretek az új emberekkel dolgozni. Nagyon-nagyon sok pozitív változás történt azóta, úgyhogy ez a díj erre is alkalmat adott, hogy egy nagyon picit megállni és belegondolni abba, hogy merre haladnak a kutatásaink.
De egyébként meg is kell állni néha. Tehát ugye az ember hogyan éli meg a sikereit, meg a kudarcait, és amikor siker jön, akkor is meg kell állni, nem?
Igen, ez egy nagyon nagy tanulság mostanában, hogy muszáj néha megállni, mert anélkül nagyon intenzív tud lenni a kutató munka, az az igazság, és nagyon sokszor egy kicsit át kell gondolni, hogy merre is menjünk, hol tartunk, mert ez tényleg egy olyan hivatás, amihez nem elég a 24 óra általában, úgyhogy...
Na akkor majd erről még bővebben beszélünk. Az impact, a hatás az, amiért a te munkádat érdemes csinálni. De ezt mennyire érzed? Milyen gyakorlati hasznát érzed a kutatásaidnak? Akár nap, mint nap.
Hú, hát ez egy csodálatos része a kutatásnak, hogy látjuk a gyakorlati értelmét, a hasznát kézzelfoghatóan. Nem minden nap, de nagyon gyakran, és ez egy nagyon jó érzés, tehát, hogy látjuk, hogy nem az asztalfióknak dolgozunk. Tehát amilyen hatás az egyik az az, hogy nagyon sokszor tudunk együtt dolgozni nemzeti parkokkal, egyéb természetvédelmi kezelőkkel. Látjuk azt, hogyha van egy olyan beavatkozás, ami jó a természetnek, annak milyen eredményei vannak, végig tudjuk követni egy-egy területnek a sorsát, le tudjuk vonni belőle a következtetéseket, ez alapján tanácsot tudunk adni más esetekben, hogy mit lehetne jobban csinálni, mit kéne máshogy csinálni, mi az, amit pont úgy kell csinálni. Ez egy csodálatos élmény, amikor látjuk a szemünkkel, hogy van egy terület, ami mondjuk egy rosszabb, degradáltabb állapotban volt, és egy beavatkozásnak köszönhetően milyen szépen fejlődik a növényzet rajta. Van, amikor mi magunk vetjük a magokat, az a legjobb élmény, amikor ezt így ennyire test közelből megtapasztalhatjuk. Tehát ez egy nagyon fontos hatás, amit látunk nap, mint nap. Az is, amikor nagyon fontosnak tartjuk a környezeti nevelést és a társadalomnak a széles tájékoztatását, és amikor egy-egy ilyen tudomány népszerűsítő rendezvényen vagy előadáson egy-egy beszélgetés az emberekkel, amikor így látják, hogy vannak nagyon jó kezdeményezések, ők is tudnak piciben tenni azért, hogy jobb legyen a saját környezetük, megismernek fontos problémákat, tehát ez szerintem egy olyan társadalmi hatás, ami nagyon szívet meleg. Engető tud lenni.
Mielőtt leültünk beszélgetni, mondtad, hogy egy borzasztó hosszú titulus, amit én most el fogok mondani, az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetében dolgozol, és a Lendület Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport vezetője vagy. Úgyhogy én ezt ígértem, hogy ezt így hosszasan elmondom, hogy tudják a hallgatók is, hogy hol és mivel foglalkozol, de hogyha már itt tartunk, miért lettél kutató?
Mert gyerekkorom óta, hát nem mondom, hogy kutató akartam lenni, de az mindig bennem volt, hogy valamit a természettel kapcsolatban szeretnék dolgozni. Tehát ez teljesen egyértelmű volt. Az, hogy konkrétan kutató lettem, az évek során alakult, mert az általános iskolában, meg a gimnáziumban is csodálatos biológia tanáraim voltak, úgyhogy nekik nagyon sokat köszönhetek abban, hogy ebbe az irányba indultam el, és aztán az egyetemen kezdtem el képet kapni arról, hogy mivel is foglalkozik egy kutató, és
mert akkor... Biológus lettem,
igen. És hát már ott az egyetemi évek legelején is már nagyon fontosnak tartottam a szak szakdolgozatot, azt, hogy minél többféle kutatásba bekapcsolódjak, és nagyon megtetszett ez a szakma. Nagyon változatosnak, nagyon érdekesnek, és amúgy nagyon kompetitívnek is tartottam, szóval nagyon sok minden vezetett ahhoz, hogy úgy gondoltam, hogy megpróbálom a kutatói pályát. Most úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt.
Hát fejest ugrottál akkor a kutatói pályába, mondjuk igen. Így, de szerinted mennyire nehéz hivatás ez?
Eléggé.
Ne csak a színes széles vásznot mondjuk, hanem tényleg a dolgok mögé nézve a tapasztalataidat megosztod velünk.
Ez egy nagyon szép hivatás, gyönyörű, tehát aki szereti, annak ez a mindene. Én, nekem is ez a mindenem, nagyon jó, de tehát, hogy nem egy könnyű szakma. Nagyon sok minden van egyszerre, ezt kell valahogy lelkileg, meg fizikailag feldolgozni, meg életszervezésben feldolgozni. Kívülről lehet, hogy úgy tűnik mondjuk egy kutató élete, hogy csodálatos, érdekes dolgokat néz a mikroszkópban, vagy kint van a természetben egész nap, és megfigyeli az élőlényeket. Ez is a része a munkánknak, de nagyon sok más van mellette, onnantól kezdve, hogy folyamatosan vannak kisebb-nagyobb kudarcok, nem úgy jön ki egy eredmény, újra kell csinálni egy kísérletet, ráesett egy fa az üvegházra, elfújta a szél az üvegházat, esik az eső, nem tudunk terepre menni, tehát ilyen apró nehézségektől egészen komoly dolgokig, hogy mondjuk szívünk, lelkünk beletesszük egy cikk megírásába, és akkor nem tetszik a bírálóknak, vagy benyújtunk egy pályázatot, és nem támogatják. Tehát, hogy ilyen dolgok folyamatosan érik a kutatókat, úgyhogy ennek a feldolgozása is, ezt meg kell szokni, hozzá kell edződni, meg ahhoz, hogy teljesen váratlan dolgokat kell csinálni egyik napról a másikra, a legkülönbözőbb emberekkel találkozni, a legkülönbözőbb helyzetben kell megméretni magunkat. Úgyhogy nagyon változatos, de én ezt nagyon szeretem benne.
Tehát a címkékben vagy szavakban gondolkodunk, akkor az egyik ilyen az újratervezés?
Ez egy nagyon fontos kulcsszó, igen. Örülök is, hogy mondtad. Ez gyakorlatilag minden nap szükség van rá, mert főleg annak szerintem, aki a természetet kutatja. Tehát a természet egy annyira dinamikus rendszer, és olyan sokszor van az, hogy mi szépen kitaláljuk, hogy mit szeretnénk vizsgálni, és tényleg mondjuk közben jön akár az időjárás, csak annyi, hogy nem tudunk kimenni oda, ahova terveztük, mert egyszerűen nem lehet megközelíteni a területet, vagy nem esik az eső, nem úgy nőnek a növények, mint egy szokásos évben, ez az egész rendszert egy kicsit megkavarja, máshogy kell értelmeznünk az eredményeket. Jön egy vaddisznó, és beletúr a kvadrátunkba, bármi történhet tényleg, tehát az újratervezés az nagyon sokszor szükséges.
Ugye sok éve most már hallunk a klímaváltozásról, a természetvédelemről, de ennek van egy veszélye, méghozzá az, hogy amikor ennyit hallunk többnyire felszínesen egy témáról, akkor a többség érzéketlenné válhat ez iránt a témaira. Te ezt hogyan látod, mennyire tapasztalod?
Ez egy nagyon fontos dolog, amit felvetettél. Nem könnyű egy kutatónak közel vinni a saját szívecsücske kutatási területét a nagy közönséghez, akár a kedves családtagokhoz vagy barátokhoz sem feltétlenül, mert ez egy kicsit mindig távoli, de nagyon fontos, hogy próbáljuk minél inkább közvetíteni ezt a üzenetünknek a lényegét, a kutatási területnek a fontosságát. Tehát a természetvédelem az tényleg korunknak az egyik legfontosabb feladata, a leggyönyörűbb feladat igazából. Tehát a természet nélkül egyértelműen az emberi élet az sokkal szegényebb, és nem is létezhet. Tehát nagyon-nagyon fontos felelősségünk az, hogy a természetnek a különböző komponenseit megvédjük. Ennek több lépése van, kutatás mindegyik lépésben benne van, tehát nagyon sok olyan terület van, amikor még meg is kell ismernünk a természetnek bizonyos folyamatait, ahhoz, hogy megértsük a működését, és tudjuk, hogy egyáltalán mit kell megvédeni. Van, amikor már viszonylag jól ismerjük a működést, és azt kell kitalálnunk, hogy egy adott helyzetben, mi lenne a legjobb megoldás a védelemre, és akkor van egy következő lépés, amikor próbálunk valami általánosíthatót mondani, hogy ismerünk sokféle helyzetet, ez alapján tudunk javaslatot tenni arra, hogy egy adott helyen mi lenne a legjobb megoldás.
De gyakorlatilag el kell jutni mindannyiunkhoz, el kell jutni a hétköznapi emberhez, igen. És ott nem biztos, hogy a kutatási eredmények a célra vezető üzenetek.
Igen, tehát a legfontosabb üzenet, sokszor az emberek azt kérdezik, hogy jó, de én nekem ez miért jó? Miért fontos nekem, hogy meg legyen védve mondjuk a Hortobágyon egyéb? És akkor itt egy picit néha messziről kell kezdeni, először is ugye egy nagyon fontos, tehát mi a gyepek védelméért dolgozunk, az nekünk a legfontosabb küldetésünk, hogy azt arra találjunk megoldásokat, hogy hogy lehet leghatékonyabban megvédeni a gyepekhez kötődő élővilágot. Nulladik pont az az, hogy megértsük, hogy a gyepek azok mennyire fontos élőhelyek a természet számára, a biodiverzitás számára, tehát nagyon-nagyon értékes élőhelyekről beszélünk, hogyha valaki arra gondol, hogy mi az, hogy biodiverzitás, hol van a legtöbb faj a Földön, mindenkinek eszébe jut a korallzát, hogy az esőerdő, valami nagy vizes élőhely, ahol burjánzik a természet.
De igen, lehet, hogy csak egy mezőre kéne gondolni?
De egy mezőre is gondolni. gondolhatnánk pontosan. Hogyha pici léptékben nézzük, akkor egy mezőn, mondjuk egy négyzetméteres területen sokkal több növényfaj van, mint egy trópusi esőerdőben, vagy akár bármilyen más élőhelyen. Tehát ezek ilyen csodálatos mikrodiverzitási közösségek, nagyon-nagyon sok élőlény kötődik hozzájuk. Nélkülözhetetlen olyan ökoszisztéma szolgáltatásokat adnak ezek az élőlények, aminélkül nem tudnánk létezni mi magunk sem. Mik ezek a szolgáltatások, ugye mondjuk egy jól bemutatható példa az a beporzás, ugye a pollináció, ahhoz, hogy különböző haszonnövényeinket tudjuk termelni, hogy azok a növények legyenek a hűtőben, a kamrában, amiket nap mint nap megeszünk, kellenek a beporzó rovarok, amik biztosítják ezeknek a növényeknek a termesztését.
És nekik mire van szükségük,
és nekik szükségük
mik az életfeltételük. Igen, és akkor meg is érkeztünk.
És akkor megérkeztünk a gyepekhez. Tehát ez egy példa a sokból. Vagy az, hogy a talajképződéshez mennyire fontos az, hogy a gyepi életközösségekben a növényeknek a gyökerei azok megfelelően átszőjék a talajt, hogy a gyepi talajban élő mikroorganizmusok tegyék a dolgokat, és egy olyan egészséges talaj jöjjön létre, ami egy olyan erőforrás, amit nem tudunk máshogy létrehozni a talajt, csak a természet tudja létrehozni, az egészségét ő tudja fenntartani. Tehát ezek annyira alapvetően fontos dolgok, és ugye természetesen a klímaváltozáshoz is könnyen el tudunk jutni a gyepek kapcsán. A gyepek is nagyon fontosak, ugyanúgy, mint az erdők, a gyepek is rengeteg légköri széndioxidot tudnak megkötni, tehát ezáltal gyakorlati értelemben csökkentik a széndioxid mennyiségét a levegőben, és hozzájárulnak ahhoz, hogy kevésbé érezzük a klímaváltozás közvetlen hatásait.
Igen, ha már itt a klímaváltozásnál tartunk, igazából a kérdésnek a másik része az volt, hogy amivel annyit riogatnak, azt igazából sokan szeretik inkább távol tartani maguktól, és az egyéni felelősségüket is távol tartani maguktól. Tehát, hogy mit tapasztalsz? Ez egy mekkora közeg, és kik azok, akik értő módon állnak a témához?
Szerintem nagyon sok mindenki nyitott rá, de nagyon sok mindenki úgy van vele, hogy hát én egy vagyok a több milliárd emberből, most az, amit teszek a mindennapokban, annyira nem befolyásolja azt, hogy
nem
mi
nem
történik,
szoroz.
Nem azt nem szoroz. Tehát ez a hozzáállás is nagyon gyakori. Az emberek életének a döntései nagyon bonyolultak, és nagyon sok dologból állnak össze, de azért vannak olyan dolgok, amit mindenki tehet azért, hogy egy kicsit mérsékeljük a klímaváltozásnak a hatásait, és ez nagyon fontos lenne, hogy minél több emberhez eljusson nem csak a klímaváltozás, hanem az egyéb ilyen globális, fontos természetvédelmi problémáknak a ténye, és hogy megértsük azt, hogy itt most nem arról van szó, hogy majd 50 év múlva lehet, hogy valami szörnyűség fog történni, hanem ez valószínűleg sokkal közelebb van. Mindenkit fog érinteni, mindenkinek a gyerekeit fogja érinteni. Ez egy már
tehát
most
nem csak olyan
elinduló
generációkat, akiket nem is fogunk ismerni, igen, hanem a saját gyerekeinket és unokáinkat.
Igen.
Hogyha ugye a nők kutatásban betöltött szerepéről, vagy lehetséges karrierjéről, karrier útjáról, hivatásáról, előrelépéséről beszélünk, akkor szerinted mennyire érzékelhető ebben üvegplafon?
Ez egy nagyon kemény kérdés. Érzékelhető. Én nem érzékeltem, de tudom, hogy ott van. Tehát amit beszéltünk is, hogy az elinduláskor még nagyjából ugyanannyi nő és férfi indul el a kutatói pályán, és aztán az, hogy ki meddig tart ki rajta, hogy viseli a kutatói pályával járó nehézségeket, mennyire tud az élethelyzetének megfelelően helytállni továbbra is a pályán. Ebben nagyon nagy különbségek lehetnek és vannak.
De hogy a szépségekről vagy lehetőségekről is beszéljünk azért, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy a kutatói pálya kapcsán az, hogy az ember utazhat, hogy más területeket fedezhet fel, hogy nemzetközi kapcsolatokra tehet szert, ez viszont ott van a mérleg pozitív serpenyőjében?
Hát ez egyértelmű, tehát hogy ez a pálya amúgy a legcsodálatosabb pálya a világon szerintem, hogyha valakinek ilyen jellegű az érdeklődése, tehát amit említettél is, az utazás, az, hogy új élőhelyeket, új embereket, új tájakat ismerhetünk meg, miközben ott dolgozunk, együtt dolgozunk más külföldi kutatókkal, extrém, csodálatos olyan helyeken, ahova nem is gondoltam volna, hogy valaha el fogok jutni, mondjuk a Kiziakum-sivatagba, Üzbegisztánba. Csodálatos élmény, megismerek teljesen más ökológiai rendszereket, rájövök arra, hogy miért hasonlít a miénkre. Egy csodálatos dolog ez a része is a pályának. Az a része is csodálatos, hogy tényleg napról napra újabb és újabb kihívások vannak, rengeteg nemzetközi lehetőség, tehát nagyon-nagyon-nagyon fölpörgött a nemzetközi kutatás szerintem. A mi tudományterületünkön mindenképpen, de szerintem egyre több területen, és igazából néha már kicsit sok is a lehetőség, amiből választani kell, de tényleg tehát nagyon-nagyon nagy élmény, nagyon-nagyon sok új dolgot lehet tanulni, akár már online tanfolyamoktól kezdve, nyári iskolákon, konferenciákon, olyan dolgokban lehet belekeveredni kutatóként, amit nem is gondolna az ember. Például most szerveztünk egy nemzetközi konferenciát, hát óriási élmény, majd borzalmasan fárasztó volt, de csodálatos.
Annyit mondtál, hogy Üzbegisztán sivatagos területeit is vizsgálta, tehát hogy nagyon sok mindent látsz a világból, amit valószínűleg még mi nem. Merre jártál még, amilyen különleges helyszín volt kutatóként, és milyen terveid vannak?
Közép-Ázsia az egy nagy szívünk csücske. Nagyon sok olyan gyepterület van ott, ami nagyon sok mindenben hasonlít a hazai gyepekre, csak sokkal nagyobb, extrémebb, másabb, szárazabb, télen hidegebb, nyáron melegebb, de nagyon-nagyon sok tekintetben hasonlít. És Kazaksztánban és Üzbegisztánban dolgoztunk eddig, ezt majd még szeretnénk is folytatni. Dolgoztunk már Csehországban, Bulgáriában, Terepen, meg természetesen Romániában, Szlovákiában, de nagyon sok csereprogram vagy egyéb nemzetközi együttműködés kapcsán nagyon sok felé eljutottunk, szóval csodálatos helyekre és csodálatos embereket, kutatócsoportokat ismerhettünk meg. Most ez a Közép-Ázsia, ez nagyon vonzó számunkra, nagyon, nagyon fontos és érdekes az, amit ott kutatni próbálunk. Úgy kell elképzelni, hogy például Üzbegisztán területének a legnagyobb része legelő, tehát egy nagyon fontos ágazat nekik ott a nemzetgazdaságban, hogy a legelő állatokat tartják. Ezek amúgy nagyon értékes sztyep területek lennének, de túl vannak legeltetve, mert az a ottani embereknek a legfőbb vagyona, hogy állataik vannak, és minél több állatot akarnak, akkor a területen legeltetni, ami nekik van.
De ha jól értem, ez elsivatagosodáshoz vezet.
Pontosan.
Mert hogy felborul az ökoszisztéma.
Igen. Tehát kevesebb állatot, vagy ugyanannyi állatot, de kevesebb ideig kellene legeltetni, de ez egy nagyon nehezen megváltoztatható rendszer, mert tényleg teljesen a társadalmi folyamatok az ennek ellenében mennek.
De picit egy ilyen szélmalomharcnak tűnik a munkátok.
Igen, de viszont hát most ezzel próbálkozunk, most indítottuk el a kutatást, van egy új üzbék PhD hallgatónk, fogunk vele menni jövőre Üzbegisztánba, és próbáljuk megnézni, hogy a talajmagbanknak milyen szerepe lehet ezeknek a elsivatagosodó, gyomosodó területeknek a helyreállításában.
Na és akkor majd erről még beszélgetünk részletesebben, de hogyha már a helyreállítás szót említetted, nekem az jut erről az eszembe, hogy elrontani valamit mindig sokkal könnyebb, mint helyrehozni, újjáépíteni, vagy esetleg újraéleszteni, mert itt erről van szó. Milyen szintű eredményeket lehet akkor így rövid, vagy esetleg hosszabb távon elérni, és direkt kérdezem így, hiszen ez nem feltétlenül hozható helyre egyik napról a másikra.
Hát igen, tehát hogyha mondjuk a legegyszerűbb esetet nézzük, hogyha van egy gyönyörű gyepterületünk, amit mondjuk beszántunk, aztán utána rájövünk, hogy hú, hát nem is kellett volna beszántani, mert igazából nem is túl jó a talaja, nem is nagyon lehet rajta termelni semmit, de már megtörtént,
de már
a baj.
Igen.
Nagyon-nagyon sok idő, amíg helyre lehet állítani. Attól függ persze, hogy milyen szinten szeretnénk helyreállítani, vagy milyen lehetőségeink vannak. Tehát egy közepes állapotot már viszonylag gyorsan, nagy biztonsággal helyre lehet állítani. Erre vannak nagyon jó módszerek. Meg lehet vizsgálni, hogy bizonyos esetekben melyik módszer az, ami a leggyorsabb, vagy legköltséghatékonyabb.
De itt években, vagy évtizedekben miért eredményekről beszélünk?
Igen, közepes módszerrel akár már azt mondom, hogy 3-5 év után már viszonylag elégedettek lehetünk, de viszont a tökéletes, tehát az eredeti állapotot lehet, hogy soha nem tudjuk elérni. Tehát ez nagyon fontos figyelembe venni, hogy ez a restauráció, úgy nevezzük az élőhely helyreállítást, hogy restauráció, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ezzel tudjuk az embernek a hibáit helyrehozni, de ez nem egy mindenható dolog, tehát nem azt jelenti, hogy akkor mostantól bármit megtehetünk, mert majd utána helyre állítjuk.
Tehát az összetört cserépnek nem marad meg minden darabja?
Igen. Emiatt a legértékesebb területeket nagyon fontos minden áron megvédeni, a legmegfelelőbb kezelést biztosítani, mert ugyan vannak módszerek a helyreállításra, de ez nem lesz tökéletes, ahogy mondott. Tehát, hogy egy összetört cserepet meg tudunk ragasztani, de látszódni fog rajta, hogy az el volt törve egyszer.
Hogyha jól értem, ugye akkor gyepek, rétek, mezők a legveszélyeztetettebb területek, hiszen beépíthetők, beszánthatók, legeltethetnek rajta, tehát sokféle dolog történhet, ami az elsivatagosodást okozza, és említetted a közép-ázsiai régiót, amit kifejezetten kutattatok. Ez Magyarországon, mondjuk európai viszonylatban, vagy nemzetközi viszonylatban mekkora probléma?
Magyarországon nagyon szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy nagyon sok gyepünk van, tehát Európa többi országához képest még Magyarországon vannak olyan csodálatos, nagy, összefüggő gyep területek, az Alföldön is, mint például a Hortobágy egésze.
Ahol dolgoztatok is, igen. És az Egyek Pusztakócs környékét rehabilitáltátok?
Igen, az is egy csodálatos élmény volt, ez még egy nagyon régi történet, de az egy csodálatos élmény, amikor több 100 hektáron áll helyre a ökoszisztéma. Nyilván nem tökéletes mértékben, de egy nagyon jó állapot kialakítható.
Tehát szóval, akkor visszatérve, igen. Magyarországon nincs akkora baj? Kimondhatjuk ezt, vagy azért van baj?
Van baj. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sok szép nagy gyep területünk van, ezek ugyanúgy veszélyeztetve vannak. Akár a tájhasználatnak a finom hangolása lenne szükséges, a megfelelő kezelés biztosítása. Vannak gyep területek, amik nincsenek kezelve, vannak, amik túlságosan intenzíven vannak kezelve. Ezek mind-mind problémások. Vannak kicsi gyep területeink, amik régen nagyok voltak, de a környéket beszántottuk, beépítettük, amiről beszéltünk. Egy ilyen pici gyep terület teljesen más, hogy működik, mint egy nagy. Nem tud úgy működni, mint egy nagy terület. Máshogy kell megvédeni, máshogy kell rá figyelni. Tehát ez mind-mind nagyon nagy odafigyelést igényel. Nyilván nem csak a gyepeknél, csak nekünk az a szívünk csücske, de ugyanez vonatkozik természetesen az erdőkre, a vizes élőhelyekre, tehát nagyon-nagyon oda kell rájuk figyelni. Önmagában az, hogy valamiből sok van, az nem jelenti azt egyrészt, hogy nincs veszélyben, másrészt azt se jelenti, hogy ez mind olyan állapotú. Tehát, hogy annak ellenére, hogy sok gyepünk van, nem mindegyik olyan állapotú sajnos, ami természetvédelmi szempontból kívánatos lenne.
Akkor majd megnézzük, hogy mit lehet még tenni. Egy rövid szünetet tartunk, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést dr. Valko Orsoly, a kutatónővel. Tartsatok velünk továbbra is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.